Már most építhetjük magunkban a hetedik lakás hozzáállásait. Már most! Már most törekedhetünk arra a békére. Haladjunk a rövidebb és biztosabb úton. Líziói kis Szent Teréz ezt hívja a kis útnak. Ez a kis út, az egyértelmű. Nem megyek a hegy körül 40 évet. Kiszállok ebből a forgásból. Megyek afelé, amiről megértettem, hogy ott arra engem Isten hív. A 8. pontban mond még egy ilyet. Azt mondja, hogy mi a dolgok lényege? A dolgok lényege. Abban, hogy az úton, amelyről beszélek, nagy alázatossággal járjunk. Inkább érezzük úgy, hogy alig haladtunk néhány lépést, és higgyük így, nővéreink haladása pedig tűnjön nagyon sietősnek, és ne csupán vágyakozzunk utána, hanem törekedjünk is arra, itt jön a kiakasztó szó, hogy minket tartsanak a leghitványabbnak mind közül. Ó, Terézként, de jó. Hát és akkor most ez azt jelenti, hogy az alázatosság, az önismeret most abban áll, hogy engem tartsanak a leghitványabbnak. Én legyek a legrosszabb, és tartsák is ezt rólam, és én akkor elmondhatom, hogy én vagyok most már a csúcs szent, mert mindenki utál és gyűlöl, és mindenki engem leghitványabbnak tart. Vigyázzunk ezekkel a kifejezésekkel, amit a szentek használnak, ők tudják, mit értenek alatta, de akik a szentekről írnak, és ebből csinálnak valami fajta spirituális maszlagot, azok nem mindig tudják, hogy mit ért Teréz azon, hogy tartsuk magunkat a leghitványabbnak. Ha ezt egy negatív önértékeléssel azonosítjuk, ez azt jelenti, hogy mindenki tartson engem hülyének, és tegyek is meg mindent azért, hogy engem hülyének tartsanak. Hát testvérek, és voltak sajnos régen ilyen elhajlások, hogy és ez a 6. lakásos szentekre jellemző, akik még nem mentek bele a 7. lakás békéjébe, hanem rájuk jött ez a szent őrület Krisztusért, ami aztán majd lecsillapodik, de hogy én nem tudom, vödörrel a fejemen végigmegyek lovon a városba, és mindenki hülyének, nézd a pap, a szerzetes, hülye állat, nézd meg, ott megy, jaj Istenem, és akkor én Krisztusért szenvedek, mindenki utál. Jaj de jó, most elértem a teljes megvetettség állapotát. Mindenki gyűlöl, el is értem, hogy gyűlöljön. De itt ez megint csak személyiségzavar. Tehát ez megint csak egy betegség. Tehát nem szabad, hogy most magunkat a leghitványabbnak tartjuk, és hogy el is akarjuk élni, hogy mások így tartsanak minket. Ez hol van az evangéliumban? Tehát hol van az, hogy az a csúcs, hogy engem már senki se szeret. Én vagyok a legnagyobb szent. Hát azért vigyázzunk ezzel. Tehát, amikor Teréz azt mondja, hogy tartsanak minket a leghitványabbnak, akkor igazából megint csak kihez szól? Hát ott, ahol vagyunk, a 3. lakáshoz lélek, 3. lakásos lélekhez, aki gőgös. És neki azt kell hallani, hogy kisfiam, kislányom, most kapd össze magad. Tehát te lefele gyere a hegyről, ne fölfele. Tehát te tartsd magad hitványabbnak egy kicsit, mint amilyen szentnek, ahhoz képest, mint amilyen nagyra tartod magad. Tehát itt, hogy tartsanak a leghitványabbnak, ezt ebből a perspektívából értelmezünk, mert testvérek, tudjuk, mindenki az önismeretben máshol van. Valaki az ön megvetés extrém pontjához van közel, valaki az ön imádat extrém pontjához van közel. Ha az önimádó gőgösnek azt mondom, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, nem kell semmilyennek lenned, fogadd el magad, ő ezt már rég tudja. De neki ez neki sem, persze. Hát mindenki hülye, én vagyok a jó. Mindenki rendben, mindenki megvetendő, én vagyok a csúcson. Ennek az embernek hiába mondanám azt, hogy szeresd magad, becsüld meg magad, tiszteld magad Krisztusért. Hát ő ezt csinálja. Persze nem Krisztusért, hanem saját maga iránt való önimádó szeretetből. Neki nem azt kell mondani, hogy felemellek és szeresd magad, hanem azt, hogy szálljál le a magas lóról. De neki azt kell mondani, hogy lefele megy az út. A másiknak, aki meggyűlöli magát, aki meg megveti magát, annak meg nyugodtan mondhatom, hogy te gyere fölfelé. Neked szeretned kell jobban magad, mert te nagyon nem szereted magad. Tehát itt a két véglet van. Tehát, hogy Teréz azt mondja, hogy a leghitványabbnak tartsuk magunkat, akkor a gőg elkerülése érdekében mondja ezt. Hogyha valaki fönnérzi magát egy önimádó szinten, akkor onnan lefele kell jönni. Jó, menjünk tovább. Ja, és itt van a 9. pontban a 3. lakásnak a lényege. És a mottója, amit már sokszor mondtam, de most érünk el ide. Azt mondja Teréz. Ez az állapot, mármint a 3. lakásban való tartózkodás, az alázatossággal kitűnő, nélküle pedig, mármint alázatosság nélkül, egész életünkben ebben maradunk. 1000 fájdalommal és nyomorúsággal. Ugye ezzel kezdtem. Tehát, hogy ez az állapot, a harmadik lakás, azt mondja, alázatossággal kitűnő. Miért? Mert ha alázatos vagy, gyorsan kijössz belőle. Ezért kitűnő, az alá nem kitűnő önmagában, az alázatos embernek, aki ismeri magát, annak rendben van, mert akkor ő gyorsan felismeri, hogy jaj, ebben vagyok. Ugye mondtuk, addig van baja, még nem ismerem fel. Akkor már nincs baj, ha fölismertem. Onnan már az út csak kifelé vezet. Addig van baj, amíg föl nem ismerem. Tehát az alázatossággal ez kitűnő. Azaz, akinek önismerete van, az ebből gyorsan kijön és meg tovább a negyedik lakásba. De aki erre nem jön rá, aki inkább ezt magába elsúvasztja és elkendőzi, az egész életében ebben maradhat 1000 fájdalommal és nyomorúsággal, ahogy Teréz mondja. Hát, ez az. Tehát, hogy ez nem a tét itt óriási. Tehát, hogy hol akarom élni az egész életemet innentől kezdve. Élhetem a harmadik lakás felszínében is, leélhetek így egy életet. Vagy azt mondom, hogy én minél hamarabb ebből ki akarok jönni. Ezért mondom, testvérek, hogy a harmadik lakást kell csak igazából úgy túlélni. Ha valaki ebből kijött, ha valaki egy kicsit szabadult ebből a hozzáállásból, a további lelki út a negyedik lakástól kezdve már meglátjátok, egészen más lesz. Ezt kell túlélni. Ebből kell csak valahogy kijönni. Na most menjünk egy kicsit a mellékvágányra. Ugye megint mondtuk, hogy ugye a harmadik lakásban Teréz mellékvágányokat is csinál, és itt behoz egy nagyon érdekes témát, amit majd a negyedik lakásban fogunk kicsit jobban kifejteni. Arról beszél, hogy az imádságban vannak különböző tapasztalatok, de én most nem is akarom ezt nagyon kifejteni. Azt mondja, hogy vannak örömök és ízelítők az imádságban. Örömök és ízelítők. Jaj, ez az új fordítás szerint. Jó, jól fordítja. Az Ernő atya ezt úgy fordította, hogy vannak szívbéli és szellemi örömök. Ezek között tettő különbséget. A spanyol szót, hogy gusto, az a gustus, az az ízlelés, így fordítja az új fordítás, hogy ízelítő. Az imában az ember megízleli az Istent, de természetesen most nem megyünk bele, Teréz itt csak fel megpendíti ezt a témát, erről majd a negyedik lakásban fogunk szólni, amiben lehet már ma, vagy jövő héten átmegyünk, de azért írja is, hogy már írja, ami a negyedik lakásnak lesz majd a megoldása, hogy nem az ízelítőkben áll a tökéletesség, tehát mielőtt valaki azt gondolná, hogy a tökéletesség abban áll, hogy én milyen emocionális tapasztalataim vannak ott belül, azt mondja, akármilyen szellemiek és akármennyire istentől jövőek ezek a tapasztalatok, nem ebben áll a tökéletesség, hanem abban, hogy ki szeret jobban és ki cselekszik igazságosan, mondja Teréz. Tehát ezek a tapasztalatok, amikről fogunk beszélni, mert a negyedik lakástól kezdve a lélek egyre jobban tapasztalja az Istent. Egyre jobban közvetlenül valahogy fogja ezt az Isten kapcsolatot, de Teréz mindig mondja erre, hogy a tapasztalatok, mármint ezek az érzelmi vagy értelmi tapasztalatok, teljesen relatívak ahhoz képest, hogy Krisztust birtokolhatjuk, hogy ővele élhetünk. Tehát a konklúzió úgyis az lesz, hogy mindegy, hogy a bennünk lévő érzés most szellemi öröm, vagy érzelmi öröm, vagy ízelítő, vagy akármi, teljesen mindegy. Hagyjuk, hogy Isten dolgozzon bennünk. Ez lesz majd a végső megoldás. De akkor vissza gyorsan a fővágányra. És így írja Teréz, már a témával kapcsolatban. De nem egy másik magunk fajtához, ahogy mondani szokás, aki mindenben csak tapogatózik, hanem olyanhoz hasonlítjuk magunkat, aki már nagyon elszakadt a világ dolgaitól, mert nagy mértékben segít az olyannal való érintkezés, aki már ismeri ezeket, hogy megismerhessük magunkat. Mivel bizonyos dolgok, amelyeket lehetetlennek tartunk, másnál látva lehetségesnek tűnnek. És az egyszerűség, amellyel teszik azokat, nagyon lelkesítő. És az ő repülésük minket is repülésre bátorít, ahogy a madarak fiókái teszik, amikor tanulnak, mert ha nem is azonnal indulnak nagy repülésre, de fokról fokra utánozzák szüleiket. Mit mondott itt? Azt mondja, hogy már annyira a harmadik lakás végén vagyunk, hogy ő már megint Teréz tesz egy ilyen előrevetítést, akik már kijöttek a harmadik lakásból, és repülnek ebben a szabadságban, na azok tudnak bennünket inspirálni. azok tudnak bennünket segíteni, ezt mondja Teréz. Az ő repülésük, az ő egyszerűségük, az ő szabadságuk bennünket szintén szabadságra inspirál. Tehát akik kijöttek ebből a lakásból, azoknak a példája bennünket inspirálhat. Persze emlékeznünk vissza, azért mondtuk azt is, hogy a harmadik lakásos lelket ez egyben irritálhatja is. Tehát, hogy valakinek, aki már kijött ebből a rendszerből, és már szabadon lélegzik, és szabadon áll ehhez az egész kereszténység témához, ez a szabadság a harmadik lakásos lélek begyöpösödését nagyon sokszor szurkálja és irritálja. És ezért a harmadik lakásos lélek nem mindig merít ebből inspirációt, hanem ugye lődöz inkább kifelé. És azt szeretné, hogy az a másik, aki ilyen szabad, az ne is létezzen, vagy megkapja az eretnek jelzőt, vagy azt, hogy hát ez nem így szokás, jó keresztény nem így csinálja, meg hasonló. Itt most Teréz azt az esetőséget hozza, hogy miért ne lehetne olyan is, hogy valaki, aki ebből az egészből kijött, és szabadabb már sokkal, az, aki benne van a harmadik lakásban, az inspirálja, hogy de jó lenne ilyennek lenni. És amikor megfogalmazódik bennünk ez, hogy de jó lenne, ez már megint egy kiút. Már megint egy inspiráció, hogy tegyünk meg akkor mindent azért, hogy mi is ilyen szabadok tudjunk lenni. 13. pontban azért még megint csak kicsit visszatér arra, és egyébként ez az utolsó pontja a harmadik lakásnak, megint csak visszatér arra, hogy milyen is ez a harmadik lakásos lélek, és az utolsó pontra Teréz tartogat például nekünk néhány nagyon fontos dolgot. Azt mondja, tekintsünk hiányosságainkra, és hagyjuk a másokét. Mert gyakran van úgy, hogy ilyen rendezett emberek szó alatt mit ért? Az, hogy akik ugye vallásilag ugye tüktik, minden rendben van, jogilag, statisztikailag, minden, hogy én rendezett vagyok a vallásomban, de ugye tudjuk, hogy itt hiányozhat a szeretet, és hiányozhat a kapcsolat, az Isten kapcsolat. Azt mondja, gyakran van úgy, hogy ilyen rendezett emberek mindenen megütköznek. Pedig lehet, hogy akin megütközünk, attól nagyon is tanulhatnánk a fő dologban. Mi a fő dolog? Ugye a szeretet, a kapcsolat. Még ha a külső jómodorban és viselkedésben meg is előzzük. Hűha! Azt mondja, hogy a harmadik lakásos keresztény, tehát mindenen megütközik, ami eltérő. Mindenen megütközik, ami más. És ez a megütközés a probléma. Tehát, hogy a harmadik lakásban, de ezt már talán a múlt héten is mondtam, tipikusan ez a fajta botránkozás van. Ez a megütközés van, hogy hát ez milyen, meg az, hogy mondta, meg az, hogy csinálta, és hű, hogy szégyelje magát. Ez a megütközés a baj. És ez a képmutató, középszerű lélek mindenen, ami különböző, ami az ő kis világába nem fér bele, azon mindjárt megütközik, azt mindjárt botrányosnak tartja, és mindjárt mit csinál? Címkét tesz rá. Mindjárt általánosít. Hogy ezek olyanok, ezek ilyenek, ami nem illik bele az én kis világomba, azokra én egy nagy kalapot húzok, mert hát ők olyanok. És ez a megütközés a probléma. Milyen sokakat hallunk így, hogy milyen rossz a világ, milyen rosszak az emberek, de persze testvérek, ebbe beleértek ám kollégákat is, tehát papokat is beleértek ebbe, nagy ambóverő kollégákat, hogy milyen rossz a világ, és milyen gonoszak az emberek. Persze, mert szegény pap kollega azt hiszi, hogy azért, mert minél többet veri az ambót, és ezt mondja, attól majd egyrészt, hogy jobb lesz a világ. De nem tudom, hogy honnan veszi azt, mert akiknek azt a prédikációt hallani kéne, azok általában nem ülnek ott a templomban. Hogy de rossz a világ. És akkor akik ott vagyunk, ezt meghalljuk, és úgy megyünk ki, hogy gyerekek, tényleg nagyon rossz. Ez van, pap is megmondta, nem? Tehát ez a megütközés itt a probléma, hogy azt gondoljuk, hogy azzal, hogy megütközünk, és ezt a mi kis lelkiismeretünkben megütközünk dolgokon, ezáltal valami jobb lesz. Testvérek, nem kell, tudjuk nagyon jó, hogy a harmadik lakásból kijöve megyünk a szabadság felé, egy szabad lélek, egy Istennel kapcsolatban élő és másokkal szeretett kapcsolatokra törekvő lélek, aki szabad, az már nem fog megütközni semmin. Azzal nem lesznek tabu témák. Mindenről és mindenkivel az a valaki tud beszélgetni, és tud dialógusba lenni, attól függetlenül, hogy nem mindenkivel ért persze egyet. Így van. Tudjuk nagyon jól, ezt talán már mondtuk, hogy megérteni valakit nem jelent, nem azt jelenti, hogy egyben egyet is kéne vele érteni. Tehát én megérthetek valakit azzal együtt, hogy közben nem értek egyet azzal, amit mond. Megint csak ugyanez a személy és a tettek szétválasztása. Őt, azt a szegényt megérthetem, empatikus lehetek vele, de közben mondhatom a tetteire, hogy azokkal viszont nem értek egyet. Tehát ezt lehet, csak ezt megint mi összekeverjük. Azt hiszük, hogy ha valamivel egyetértünk, akkor már kétség, ahogy valamit vagy valakit megértünk, valakivel próbálunk empatizálni, már kétségtelenül belesodródunk abba, hogy akkor egyet is értek azzal, amit mond. Hát nem. Nem kell egyet érteni ahhoz, hogy mindenkit meg tudjak érteni. Ugye itt ez az a fajta különbségtétel, ami nagyon fontos. Milyen rossz a világ, milyen rosszak az emberek, ebből nem lesz evangelizáció. Tehát a harmadik lakásos megütközésekből és ilyen nagy puffogtatásokból evangelizáció nem lesz. Tehát, hogy a világ ettől nem fog megtérni. A világ nem fog elgondolkodni, mert azt gondoljuk, hogy majd elgondolkodnak. De hogy gondolkodnak el? Tesznek ránk magasról a világ. Hogy mit durrognak a keresztények. Persze, mert ha mi csak durrogni tudunk, akkor nyilván, ahogy ők azt mondják, hogy jó, mert akkor hagyjuk, én nekem ez nem is kell. De milyen jó, hogy nem durrogásra vagyunk meghívva. És a harmadik lakásos ember durrog állandóan. És ez ugye taszító. És hogyha kijövünk ebből, akkor ugye megszületik az az ember, akivel jó együtt lenni, akivel a világ is érzi, hogy te figyelj, veled lehet lenni, te nem vetsz meg engem. Amellett, hogy közben nem értesz egyet mindennel, amit csinálok. Jézus nem így ment a vámosokhoz, a farizeusokhoz, a bűnösökhöz, nem így ment. Miért ment ő a farizeusok vezetőjéhez, meg a vámosok, a maffia vezéreknek a vacsorájára? Azért, mert ő egyet is értett azzal, amit csináltak? Nem. De őket megértette. Velük tudott lenni, nem ítélte el őket, azzal együtt, hogy a tetteikre mondhatta, hogy az nem jó. És ez okozott változást bennük. Hogy Zakeusban például. Van valaki ezen a világon, aki végre nem ítél el. Akit ő végre nem durrogást, meg erkölcsi prédikációt kapok, hogy milyen rossz vagyok, hanem végre valakit ő azt látom, hogy szeret. De ez a szeretet nem azt jelentette persze, hogy mindenre azt mondta, amit csinál, hogy jó, de a személyére azt mondta, hogy te értékes vagy nekem. Te szeretett személy vagy az én szememben, de persze, amit teszel, az nem biztos, hogy mindenben jó. Tehát erre leszünk egyre inkább képesek. És azt írja Terész, hogy az eltérő embertől az, aki jó modorban és viselkedésben alattunk van, azt mondja, a fő dologban tőle sok mindent tanulhatnánk. Igen, a fő dolog, Isten és ember szeretet, vagy egyáltalán a szeretet, sokszor tanulhatunk azoktól, akiket olyan nagy botránkozással elítélünk, és kizárunk, és azt mondjuk, hogy hát ők milyen mocskos utolsó emberek, nagyon sokszor tanulhatunk tőlük a fő dologban sokat. Igen, még akkor is, ha mi külsőleg vallásosabbak is vagyunk. Azt mondja Teréz, nincs miért akarjuk, hogy mindenki a mi utunkon járjon. Ez megint ugyanez. Nincs miért akarjuk, hogy mindenki a mi utunkon járjon. A harmadik lakásos lélek mindenkit a saját képére akar alakítani. Hát az. Tehát a harmadik lakásban jön be, ebben a fölszínben, ebben a középszerűségben jön be az, hogy gyerekek, azok a jók, akik úgy csinálják, ahogy én. Akik ugyanazt csinálják. Nem az, hogy most ő mit gondol belül, de akiknél külsőleg minden ugyanolyan. A harmadik lakásos a saját képére akar alakítani mindenkit, és aki nem egyezik az én képemmel, aki nem egyezik az én vallásosságommal, azt kizárom. Azt elítélem, azt nagy kalap alá veszem. Ez a lélek, vigyük tovább a logikát, nem ismeri fel, mondom én, az egységet a sokféleségben. Ez a lélek mit akar? Egyformaságot. És akkor ezt most hozzuk be az egyházi berkeken belülre ezt a témát. Ferenc pápa hányszor mondja, meg az új szövetségnek is az egyház képe nyilván. Ez az egység a sokféleségben. Ugye Szent Pál a test képét hozza az egyházat jellemző képként. Hogy a testben minden tag különböző, de ezek egységes működése szükséges ahhoz, hogy az ember egészségesen éljen. Ez a különbözőség az egyházban alakítja ki ezt az egységet. Ez a sokféleség alakítja ki az egységet, mint egy szimfonikus zenekar. Tehát a szimfonikus egyház kép, azt hiszem az egyik kedvencem nekem is, amiben mindenki a maga kis hangszerén játszik, de ezzel adja ki a harmóniát. A harmadik lakásos lélek viszont egyformaságot akar. A középszerű farizeus az nem akar sokféleséget, azt akarja, hogy minden így egyforma legyen. Nem lenne jó hely zenekarba, ha mindenki trombita lenne, mint olyan. Nem lenne jó, ha a testben mindenki orr lenne, vagy szem. Hát ez nem jó. Kell a többi is. Ezzel szemben a harmadik lakásos egyformaságot akar. Ez egyébként megint csak, hogy valaki egyformaságra törekszik, és fél a mástól, ami más és különböző, és inkább törekszem az egyformaságra, ennek a pszichológiai gyökere megint csak micsoda, a teljesen instabil identitás. Hogy engem a másság, az fenyeget. De azért fenyeget, mert nem vagyok biztos magamban. Aki biztos magában, az a másságot gazdagításként, gazdagodásként fogja látni, hogy neki olyan van, ami nekem nincs, de jó. Ki fog engem egészíteni egy csomó mindenben. De aki nem biztos a saját értékeiben, nem biztos a maga igazában, nem biztos a maga identitásában, az a másságot éppen emiatt fenyegetésnek fogja értelmezni. Hogy a másiknak a különbözősége, az, hogy ő nem úgy csinál mindent, mint én, ez számomra fenyegetés lesz. Mert miért? Mert akkor még abban a kevés kis önbizalmamban is elbizonytalanodok, ami talán valamennyicske úgy van. Pontosan erről van itt szó pszichológiailag. Hogy akik egyformaságot akarnak, mindent ugyanúgy, ott egy nagyon nagy belső bizonytalanság van. Egyébként ez a diktatúráknak a jellemzője. Tehát ugye a diktatúra, mint olyan, hogy annyira szükséges az egyformaság, egybeöltözünk, egyet éneklünk, egyet lépünk. Miért? Mert egy hihetetlen belső bizonytalanságot kell elleplezni. Mert ott van az egésznek az ingó alapja, hogy ez csak úgy áll meg, hogyha egyformaság van. És hogyha az egyházra rávetítjük ugyanezt, hogy mindenki legyen egyforma, és csináljon mindenki mindent egyformán, volt az egyháznak ilyen korszaka, és egyébként ez nagyon jellemző erre a fajta, mondjuk így barokk lelkiségre. Tehát a trentói zsinat, a 16. század nagy zsinata, és a 20. század második vatikáni zsinata közötti megfagyott 400 év, testvérek. Ez erre az egyházban jellemzően volt ez a bizonyos uniformizmus. Minden egyforma. És csináljunk mindenki úgy, mint mindenki ugyanazt csinálja, mint Rómában lehetőleg. De ahogy Rómában csinálják, úgy csinálják Kukutyinba, meg izébe Jekaterinburgba is. Meg mindenhol. És ez nem biztos, hogy jó, hogy önmagában, és 20. század, persze aztán tudjuk, milyen tragédiák voltak ebből. Ugye a Matteo Ricciék, a jezsuiták, emlékszünk, ez már megint 16-17. Század, ugye mentek Kínába. És Kínában már a császári udvarban voltak ezek a jezsuiták, és átvették a kínai szokásokat. Kínai ruhát öltöttek, stb., de ebbe a formába akarták az evangéliumot átadni. És Róma rájuk szólt, hogy vége. Ha nem úgy csináljátok, ahogy az európaiaknak kell, európai ruhába, európai formába, latinul misézve, akkor vége. És ezzel kiűzték őket Kínából, a jezsuitákat, pedig majdnem megtért egész Kína akkor. Most hol lennénk ma? Miért? Mert egy ilyen baromság miatt, hogy ugyanúgy kell öltözni, ahogy Európába. A formán nem lehetnek más, csak európai. Csak, és Európában is csak nyugati, főleg olasz, vagy főleg római. És hogyha valaki másképp csinálja, mert kínai ruhát vett fel szegény jezsuita, azért, hogy őt elfogadják a kínaiak, és így akart átadni Krisztust, ezt Róma letiltotta. Nem szabad csinálni. Akkor. Látjuk, hogy mit fejlődtünk egyébként ma? Hogy ma már beszélünk az inkulturációról? Hogy a népnek a kultúráját igenis átvehetjük, és ebbe tölthetjük bele az evangélium örök üzenetét. Nincsenek abszolút formák. A formák relatívak. A formák azért vannak, hogy megtartsák az örök igazságot. De nincsenek szent formák. Ezért ez a barokk lelkiség, ez az elmúlt, tehát a 16. és 20. század közötti 400 év az egyházban a leginkább megfagyott korszak. Leginkább megfagyott stílus. És erre gondolják sokan, hogy ez a katolikus. Sokan azt mondják, hogy az a katolikus csupán, ami abban a 4 évszázadban volt. És ez természetesen egy gyönyörű stílus, ez a barokk, de csak egy a sok közül. Látjuk, éppen ezért beszélünk a barokk szentekről, akiknek ugye csak szerzeteseknek lehetett lenni, csak ördögűzőknek, látomásosoknak. Ez a barokk szent skatuja. Sok nyomot hagyott rajtunk ez a megfagyott 400 év. Pontosan azért, mert abban a 400 évben az egyház azt gondolta, hogy megérkeztünk. Megtaláltuk a tökéletes formát, a tökéletes jogot, a tökéletes liturgiát, és már nincs hova fejlődnünk. Testvérek, aki azt mondja, hogy nincs hova fejlődnie, az visszafejlődik. Aki azt mondja, hogy én már értem a tökéletességet, az nagyon-nagyon-nagyon messze van a tökéletességtől. Mert aki tényleg megy előre, az egyre jobban látja azt is, hogy mennyi utam van még, amit meg kell tennem. Tudjuk, aki sokat tud, azt abból látjuk, hogy nagyon jól tudja azt is, hogy mennyi mindent nem tud még. De aki azt állítja, hogy én mindent tudok, az valószínű nagyon-nagyon pici szeletét tudja még a dolgoknak, mert a valódi tudósok, akik valóban értenek valamihez, azok el tudják ismerni, hogy rengeteg minden van, amit még nem tudunk. Na, ez csak egy ilyen kis kitérő volt azzal kapcsolatban, hogy látjuk az egyházat és a közösségeinket, a harmadik lakás megérkezetnek tűnő stílusa mennyire el tudja érni. És a tágabb horizontja ennek ugye a lelkiismereti szabadság. Lelkiismereti szabadság. Tehát a lelkiismereti szabadság ugye azt jelenti, ezt a második vatikáni zsinat mondta ki, hogy mindenkinek joga van a saját hitét megélni. Mindenkinek joga van a saját vallását megélni. És senkire nem kényszeríthetünk semmit. Ez is megint csak a kényszerítőzős egyházi misszió, ugye megint ebből fakadt, ebből a belső bizonytalanságból. Ebből a harmadik lakásos hozzáállásból. Nem úgy kell evangelizálnunk, hogy kényszerítünk másokat. Ez nem megtérés, hanem tanúságot téve arról, hogy milyen boldogság nekünk Krisztussal élni. Ez az egyedüli evangelizációs forma. Hogy tanúságot teszek szavaimmal, de főleg tetteimmel, főleg a kisugárzásommal arról, hogy milyen jó nekem ez a kereszténység és az Isten kapcsolat. Ez az egyetlen dolog, ami evangelizál. A kényszerítőzés soha nem fog evangelizálni. Azt írja még végül, jobb, ha ahhoz tartjuk magunkat, amit szabályzatunk mond, csöndben és reményben igyekezzetek élni mindig. Mit jelent ez? Ne akarjunk senkit se kényszeríteni, vagy állandóan ostorozni a nem hívő világot. Éljünk inkább csendben és reményben, azaz éljük meg csendesen az Isten kapcsolatunkat, és tegyük a magunk dolgát, és ezzel sokkal, sokkal nagyobb hatást gyakorlunk a világra, mint bármi mással. Keresztes Szent János ezt így kommentálja, sok-sok beszéd van, igen, meg sok-sok könyv van, rengeteg van. De ami nagyon sokszor hiányzik, az az, hogy hallgatok és teszem a jót. Callar y obrar, azt mondja a spanyolban. Hallgatok és teszem a jót egyszerűen. Aki kijön a harmadik lakásból, és már nem akar másokat meggyőzni, másokra rákényszeríteni az akaratát vagy a hitét, az mire válik képes, egyre inkább erre. Teszem a jót csendesen, élem az életem Krisztussal, teszem a dolgom, és ez úgy is ki fog hatni másokra. Nem akarok egyformaságot, nem akarok uniformizmust, hanem mindenkiben fel akarom ismerni azt, hogy ő hogyan tud engem gazdagítani és segíteni. Na, így érünk a harmadik lakás végére, de van még 5 percetek? Vagy 3? Mert ezt nem akarom kihagyni, hogy szeretnék felolvasni egy ennek megmutatására egy cikket, már hogyha Gizike is úgy akarja. Mindjárt, egy pillanat. Vagy nem. Sajnos beszokott ez ragadni. Hát, technika ördöge. Egy másodperc, jó? Be fog jönni. Biztos. Mert ez a harmadik lakás lezárására. Na, jó. Haladunk. Oké, itt vagyunk. Vértesaljai László jezsuita atya jegyzetét szeretném felolvasni. Nem akarom kommentálni, azt hiszem gyönyörű végszó lesz a harmadik lakáshoz. Jövő héten majd a negyedikbe folytatjuk. A címe Utcaszélen, mintha nem ismernénk ki magunkat. A Fiumicino repülőtér, római repülőtér környékén is könnyű elbolondulni. Hát még ha az ember siet, hogy az érkező vagy induló gép elé időben kiérjem. És ha egyszer elvéted a helyes utat, nem mindig könnyű visszatalálni. Utána sokszor kényszerpályák következnek, amit végig kell járnod, ha nem tetszik akkor is, mert csak előre mehetsz. Őrült izgalommal várva, hogy mikor tudsz már kimenni és visszatérni az elcsűrt kanyarhoz. Reflektálva a reflexiómra, tudatosul bennem, hogy ez korán sem a viabilitás kartográfiai kérdése már, hanem az élet maga. Egyszerűen az élet. Pont ez történt velem, amikor bolyongani kezdtem a repülőtér körüli, először a Civitavecchiai autósztrádán, majd Fregene kiáratnál a nagyjából párhuzamos mellékutakon visszafelé. Itt az olaszoknál a párhuzamosok nem mindig tartanak össze. Az eső is esett, tény az, hogy még tovább bolondultam. GPS-em nincs, majd érdeklődöm, nyugtattam magam. De esőben kitől érdeklődhetnék? A gondviselés azért előbb-utóbb hoz mindig valami megoldást. Egy kanyar után, balra egy buszmegállóban, esernyők alatt két utcalány várja a vendégeit. Én pedig autóval megyek, férfi vagyok. Tehát minden egyértelmű. Talán a papi ruhám, hiszen fekete papi ing van rajtam, jezsuita pulóveremmel együtt, talán az segít. Jó, de ez akkor nem is tudatos. Megállok. Mögöttem nem jön senki. Az egyik lány hozzám szalad, aztán a másik is, és így közelről kérdem tőlük. Sziasztok! Eltévedtem. A Fiumicinói repülőtérre szeretnék menni. Merre a helyes út? Figyelnek. Nem rám. Nem is a szavaimra. De a papi ingemre igen. Kiesnek a szerepükből, de be és visszaesnek egy másik szerepbe, ami nem utcaszéli. Otthon, régen, fehér ruhás, első áldozós kislányok képe bukkanhat fel. Egy darabig csend van, mintha nem ismernék ki magukat. Szemük fölfénylik, nem, ez nem az én őszes fejemnek szól, nem. Egy pap állt meg mellettük, aki nem térít, nem olvassa fejükre, hogy ez bűn, hogy ez mennyi veszéllyel jár. Csak kérdez valamit. Arra gondolok, amit a názáreti kért és kérdezett. Asszony, adj innom. Én most a segítségükre szorulok, de ez a történet hogyan is szövődik majd tovább, annak ki is lesz majd a takácsa, azt már nem tudom, nem is engem illet. Ekkor megmozdul valami, hirtelen magukhoz térnek, élesen egymás szavába vágva mondják el, melyik a legközelebbi út. Persze ketten háromfélét is mondanak, én pedig a negyediken találom meg később az utat, és oda is érek időben. Csak hogy, még az útba igazítás során egyszer csak egy durva, erős és éles, meg nem szűnő dudálás riaszt meg bennünket, bennünket hármunkat. Egy velem egyidős hölgy ül mögöttem a kocsiában. Lassan csorog rám, és látom a visszapillantóban, összehúzott szemmel nézi a jelenetet, egy idegen rendszámú kocsiból egy férfi két utcanővel egyezkedik. Dudál, megszakítás nélkül brutálisan. Kínos jelenet. Csak úgy átvillan rajtam, ha látna a papi ingemet, tuti biztos nekem jönne teljes gázzal. Gyorsan elköszönök a lányoktól, azért papként nyugodtan mondom nekik, ciao, diovi, benedica, sziasztok, az Isten áldjon titeket. És elhúzok. Én igen, de az a konszolidált hölgy mögöttem nem. Megáll, ezt látom a tükrömből, erre lassítok, és én is megállok, még nem is egészen messze, tűnődve, vajon most mi lesz itt? Lecsavarom az ablakot, és hallom, hogy őrült kiabálás tör ki. A legerősebb, a konszolidált nő hangja egészen utcaszéli, alpári hang. Pontosan néven nevezi a másik kettőt. Azok csípőből vissza. Olasz film jelenet. Szomorúan tovább indulok, de már nem is sietek. Töprengek. Hirtelen Galileában vagyok, az Úr mellettem az ülésen, és nagy csend van. Minden tud. Látta és hallotta, most persze kíváncsi vagyok, mit is gondol. Érzem, ezt is tudja, hogy most kíváncsi vagyok. Csendesen szól, bizony mondom, ezek ott ketten megelőzik azt ott, a harmadikat. Fölöttünk repülőgép húz el fölfelé. Fölnézünk, és mosolyog a názáreti. Én a gépet látom, a felhőket fölötte, ő pedig tovább tekint. és mintha látna még valakit, ott fent, egészen fent. Ó Istenem, ha ezt látnák azok ott ketten. Ó Istenem, ha ezt látná az a harmadik. Olaszul dünnyög az Úr, magári, bárcsak. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.